Istenünk, mennyei édesatyánk, magasztalunk, áldunk és dicsőítünk téged ma délután is, hogy megengedted, hogy egybegyűjünk az Úr Jézus Krisztus drága nevében és az ő vére érdemében. Szeretnünk magasztalni és dicsőíteni a te nevedet, szeretnünk magasra emelni a te kegyelmedet, jóságodat, szeretetedet irántunk. Szeretnünk betelni mennyei javaiddal, áldásaiddal. Kérünk, szólíts meg mindannyiunkat, és áldjad meg együttlétünket, szent lelked jelenlétével, hogy minden, ami történik, hadd legyen a te dicsőítésedre és lelkünk épülésére. Amen.
Amen. Keressük meg, testvérem, a Cselekedetek könyvének 5. részét, és a apostolok cselekedeteiről írott könyv 5. részéből, tehát az első 11 verset fogjuk olvasni. Egy ember azonban név szerint Anániás, Safirával az ő feleségével eladá birtokát, és félretőn az árából, feleségének is tudtával, és valami részét elvivén az apostoloknak lábai elé letevé. Mondta pedig Péter, Anániás, miért foglalta el a sátán a te szívedet, hogy megcsald a szent lelket, és a mezőnek árából félretégy? Nem, de megmaradva néked maradt volna meg, és eladva a te hatalmadban volt. Miért, hogy ezt a dolgot cselekedted szívedben? Nem embereknek hazudtál, hanem Istennek. Halván pedig Anániás e szavakat lerogyott, és meghalt. És mindenekben nagy félelem támada, kik ezeket hallják vala. Az ifjak pedig felkelvén begöngyölék őt, és kivivén eltemeték. Történt aztán, mint egy 3 órai szünet múlva, hogy az ő felesége, nem tudva mi történt, beméne. Mondta pedig néki Péter, mondd meg nékem, vajon ennyiért adtátok el a földet? Ő pedig mondta, igen, ennyiért. Péter pedig mondta néki, miért, hogy megegyeztetek, hogy az Úrnak lelkét megkísértsétek? Íme a küszöbön vannak azoknak lábaik, akik eltemették férjedet, és kivisznek téged. És azonnal összerogyott lábainál is meghala. Bemenvén pedig az ifjak halva találák őt, és kivivén eltemették férje mellé. És támad a nagy félelem az egész gyülekezetben, és mindazokban, akik ezeket hallják vala. Amen. Köszöntjük szeretettel a kedves testvéreket, mindazokat, akik eljöttünk ma délután az Úr házában. Megvan terítve előttünk az ige asztala, és az Úr áldásokat készített a mi számunkra. Adjon az Úr éhséget és szomjúságot is az ő igazságai, az ő jelenléte után, hogy ő tudjon megelégíteni és tudjon betölteni bennünket. Imádkozó lelkülettel legyünk, és hallgassuk végig mindaz, ami történik, vagy vegyünk részt akkor, amikor erre szükség van. Most közösen fogunk énekelni, azután az ige hirdetés lesz, és majd a fiatalok szolgálatát hallgatjuk meg. Isten igéje mindig olyan egyenes és olyan világosan elmondja az igazságot. Sokszor el szeretnénk kerülni bizonyos témákat, bizonyos igazságokat, de nem lehet, mert Isten igéje foglalkozik azokkal. És ezért ezen a délutánon ezzel az ismert történettel fogunk foglalkozni, az Anániás és Safira esete, amikor nem jól cselekedtek. És azt látjuk, testvéreim, a Cselekedetek könyvében, hogy az ördög sokféleképpen megpróbálja támadni a gyülekezetet. Van úgy, amikor külső nyomásra az ördög támadja a gyülekezetet. A külső nyomás az üldözés, akkor, amikor megfenyegetik az apostolokat, amikor börtönbe zárják az apostolokat, amikor testileg bántalmazzák az apostolokat, és ez megtörtént a Cselekedetek könyvében nem is egyszer, többször. Ez egy ördögi támadás, és ez létezik még a Krisztus egyházában világszerte. Hogy most mi ilyen körülmények között vagyunk, hogy békességben vagyunk, ez isteni áldás. De van sok helyen, ahol üldözik a hívőket, ahol nem lehet ilyen békességesen összegyűlni, mert üldözik őket, imádkozzunk azért, hogy Isten tartsa meg őket, tartsa meg a hitben, és ragaszkodjanak az Úrhoz. De van az ördögnek egy másik támadása is, amikor belülről támadja a gyülekezetet, a Krisztusnak az egyházát, és ezt látjuk itt az Anániás és Safira esetében. Akkor, amikor az ördög valakinek az életében beköltözik, vagy hatalmába veszi azt az embert, és olyan dolgokat csinál az az ember, vagy csinálnak egyesek, itt ugye egy házaspár, amely nem helyes a Jóisten szemében, és nem kell helyes legyen a mi szemünkben sem, és ezért Isten igéje bűnnek nyilvánítja ezt, és nagyon, de nagyon bátorít bennünket Isten igéje, hogy szeretettel, szelídséggel, és a szentségnek a lelkével tudjunk élni. Mert amikor az ember rosszat tesz, bűnt követel, akkor bejön a bűn a gyülekezetbe, és végül is az ellenség győz, és ez nem helyes, és ez nem jó. Isten azt akarja, hogy az ő gyermekei igazi hívők legyenek, az Úr szerintiek. És hadd szóljak, testvéreim, itt az igéből a Anániás és Safira vétkéről és bűnéről. Hogy mi is volt végül is ez az ő bűnük, és ez az ő vétkük. Nem az volt, hogy eladtak valami földet, nem is az volt, hogy nem adták oda az egészet. Nem ez volt. Más dolgokban kell keressünk, de mindenképpen kimondja Isten igéje egyenesen is, meg lehet olvasni a sorok között is, hogy ezek az emberek nagy bűnt követtek el. Nagy bűnt követtek el. És sorolnám, testvéreim, ezeket a bűnöket, amelyeket ők elkövettek, hogy én és mi mindjárt ne kövessünk el ilyen bűnöket. Ne legyünk ilyenek. Ne romboljuk a testvérek között az egységet, a gyülekezetnek a szolgálatát, hanem építsük azt. Hát az első a pénz szerelme. Ezt jegyezném meg. És hogy miben látszik a pénz szerelme ezeknek az embereknek az életében? Mert mondhatnánk azt, de olyan sokat adtak. Mert adtak sokat, eladták azt a birtokot, azt a földet, ami volt nekik, és nagyon sokat hoztak. Oda tették le az Úr lábainál, az apostolok kezébe, lábaihoz hozták. Hát miért mondjuk, hogy szeretik a pénzt? Hogyha megnéznénk, testvéreim, magunk között, olyan emberek között, akik adakozunk, akkor senki se tudná ezt elmondani, hogy a jövedelmének, vagy a valami teleknek, vagy lakásnak, az árának a felét odahoztuk a gyülekezetbe. Lehet, hogy ezt nem tudná elmondani senki. Hát ezek az emberek ilyen sokat hoztak. Hát akkor mi a vétek? Miért mondjuk, hogy szerették a pénzt? Hát azért, mert ezek az emberek tulajdonképpen eladtak valamit, de azon járt az eszük, hogy nekik mennyi marad. És ez a lényeg. Itt látszik a pénznek a szeretete mindig, amikor az ember önző módon arra gondol, hogy nekem mennyi marad. Hogy nekem ebből mennyi jut. Hogy én mennyire tudok ezzel megvalósítani céljaimat és érdekeimet. És a Jóisten igéje arra bátorít bennünket, hogy adakozzunk. Így van, biztos. Így van, adakozni kell. És ha azt kérdezzük, hogy mennyit kell adakozni, ez jó lenne egyszer egy másik témával, és ezzel a témával foglalkozni, de Isten igéje arra tanít bennünket, hogy a tizedtől felfelé kellene adakozzunk. A tized az az Úré. Az Istené. Ez nem a miénk. És ezt oda kell adni Istennek. Ha én azt elveszem, vagyis használom, akkor tulajdonképpen elveszem, vagy ellopom Istentől azt. És azon felül, amit még tudok adakozni, amennyi tehetségem, amennyi anyagi hátterem van, ezt mind meg kell tenni. De ezek az emberek, és nagyon sokan olyanok, akik a pénz szerelmével vannak telve, az ilyen emberek mind azon gondolkodnak, hogy én mit tudok csinálni. Hogy én hogyan tudjak boldogulni. És testvéreim, vizsgáljon meg bennünket az Úr. A gyülekezetben, az Isten népével kapcsolatosan még a saját pénzem, úgymond a saját pénzem, amit én kerestem, amiért én dolgoztam, azzal is a testvéreknek a javát kell keressem. Mert ha nem ez történik az anyagi javakkal, ha nem ez történik a jövedelemből, akkor mindig a saját magam javát keresem. Akkor mindig az én kis királyságomat építem, és ez a pénz szerelme, amire arra tanít a Biblia, hogy nagyon, de nagyon rossz a pénznek a szerelme. Sok fájdalommal lesznek azok által ütve, akik a pénz szerelmével vannak. És mi ezt láttuk a Bibliában nem egyszer. Testvéreim, vizsgáljon meg bennünket az Úr, és nézzük meg, hogy hogy van az életünkben. Hogy vajon nem-e mi is olyasmin törjük a fejünket, hogy félre tenni az árából, és elvinni, és letették oda az apostolok lábához. Jó helyre hozták, de tulajdonképpen nekik rengeteg maradt meg, és ők azzal akartak valamit csinálni. Nem a testvéreknek a java, nem a gyülekezetnek az előremenetele, nem a szegényeken járt nekik az eszük, hanem saját maguk érdekeit nézték. Ez a pénz szerelme. És Isten állítson bennünket, tükör elé bennünket most ezen a délutánon. És vizsgáljon meg bennünket, hogy mi ezen a területen hogy vagyunk. Ha jön a jövedelem, gondolunk arra, hogy most milyen sokat tudok oda tenni. Minél többet kellene. Ezt már hallottuk most az építkezés során többször. De mennyi az az összeg? Mennyit tudok odaadni? Mert ez kellene, hogy legyen. Hogy az Úr dicsőségére legyen ez. És nem csak most az építkezéskor, testvéreim, hanem minden időben. Ezen kellene járjon a gondolkodásunk, a szívünknek a vágya. Ez kellene, hogy legyen. Hogy adni az Úr dicsőségére, a testvérek épülésére. Aztán ezek az emberek megegyeztek a rosszban. És volt egy ilyen cinkosság a rosszban, ami megint jellemző rájuk, és rossz. Rossz. Nagyon érdekes ez, hogy Anániás Safirával, az ő feleségével együtt, és félretűn az ő árából feleségének is tudtával. Hogy van ez, testvéreim? Sokszor elgondoltam azt, hogy a Bibliában látjuk azt, hogy ott van a házas pár, és megegyeznek bizonyos rossz dolgokban. Például ott van Ádám és Éva, a tökéletes paradicsomi állapotban minden olyan gyönyörű volt. Az emberek manapság rengeteg pénzt fizetnek, hogy külföldre menjenek nyaralni egy pár napot, hogy olyan szép paradicsomi állapotban töltsenek egy néhány napot. Hát Ádámnak és Évának megadatott ez. És ott sétálnak kézen fogva, és töltik a szabadságukat, mondhatnánk így is. Az Istennel szoktak találkozni, és a hűvös alkonyatkor beszélik az Istennel a dolgokat, és egyszer, amikor sétálnak, akkor Évával elkezd beszélgetni a kígyó. És elkezdenek beszélni, és hát ott van az a fa, hát miért olyan rossz az? És elkezd beszélgetni, és csak úgy észrevétlenül már szakított is róla, és már adott is a vele levő férjének, Ádámnak, mert ott volt Ádám. Hogy miért nem mondta Ádám azt, hogy add ide azt a gyümölcsöt, mert úgy eldobom, hogy soha többet ne lássad meg. Miért nem állt a férfi akkor a talpán? Hát azt kérdezhetnénk most is. Most is ezt kérdezhetnénk a feleség részéről, hogy miért nem állt a talpán, amikor Anániás jött ezzel a feladattal, hogy hát azért némit gondoltam, eladtuk ezt a telket, de azért ez kell nekünk, mi meg kell vásárolni ezt meg azt, mit szólsz hozzá? És a feleség beleegyezni, úgy lesz, ahogy te mondod. Nem álltak meg, és nem mondták azt, hogy kedves férjem, kedves feleségem, ez nem jó. Ezt ne csináljuk. Ne csináljuk. Megegyeznek a rosszban. Ez az, ami borzasztó. És ezt látjuk a Bibliában sokszor, és Isten elítél, és azt mondja, hogy ez bűn. Amikor a rosszban meg tudnak egyezni. Nem a jóban. Nem abban, hogy adjunk minél többet. Hogy álljunk ellene az ördögnek. Ne foglalkozzunk mi ilyen rossz dolgokkal. Megegyeznek. Tesznek még egy lapáttal. Úgy van, jól mondod. Csináljuk. Hát ez jó lesz így. Valaki azt mondta, mikor erre gondolt az Ádám és Éva és Anániás és Safira esetére, hogy talán azért az ördög az asszonyhoz közeledett ilyen konyhai és étel dolgokkal, mert hát ő van ezzel megbízva, Isten így teremtette az asszonyt, és ő, mivel hogy zöldségek, meg gyümölcsök, hát próbáljuk ki. De az is igaz, hogy lehet, hogy a férfiakhoz könnyebben el lehet jutni a hasukon keresztül. És akkor így hallgatott Ádám. De az is igaz, hogy itt úgy látjuk, hogy Anániás volt a kasszás, és lehet, hogy az ördög éppen így támadta meg. Én osztom a pénzt. Én mondom, hogy hova kell adni. És így győzött az ellenség ennek az Anániásnak az életében. És lehet, hogy a feleség is, aki azt mondta, jó lesz, szép lesz nekünk, vásárolunk ilyet meg olyat. És megegyeztek a rosszban. Nem tudjuk, hogy mi volt. De hogy van ez nálunk? a jóra, a szent dolgokra tudunk megegyezni? Ebben kellene. Itt ezek az emberek nem tudtak ebben megegyezni. Istennek a gyermekei, hívő emberek, a gyülekezetbe jártak, és a Szentlélek a szívükben volt. Oda voltak sorolva a gyülekezet tagjai közé, és mégis ilyen dolgokat tesznek, hogy szeretik nagyon a pénzt. A pénz szeretetének a bűne, meg az ilyen megegyezés volt a szívükbe. Ez nem helyes. És persze, hogy ne csodálkozzunk azon, hogy Istennek ítélete ilyen drasztikusan és ilyen szigorúan lesújt. Hát ezt látjuk a Bibliában. Amikor valaminek a kezdete történik, mint ahogy Ádám és Éva vétkezett, akkor Isten rögtön kiűzte őket a paradicsomból. Rögtön kiűzte. Nem az, ha még próbálkozzunk. Hát, ha nem esztek még egyszer belőle. Nem. Amely napon ettek, azon a napon kiküldte őket. És ez történt akkor is, amikor Isten a szent sátort felállította, és megmondta, hogy hogy kell az Istennek a közelségébe menni, hogy idegen tüzet oda nem kell vinni. Amikor vittek, Nádáb és Abihu mindjárt meghaltak. Amikor Uzza hozzáért a frigyládához, azon perc meghalt. Anánia és Safira, ott az első gyülekezetben, épp hogy megalakult a gyülekezet, nagy buzgóság volt, és bejött a bűn. Isten azt mondja, hogy én a bűnt mindig is ilyen szigorúan, és mindig is így, ilyen határozottan fogom ítélni. És ez történt ebben az esetben, ezért mi saját magunkban kellene elítéljük a bűnt. Mert erre tanít és biztat Isten igéje. Menjünk tovább. Hiú dicsőséget kerestek ezek az emberek. Mert hogy miért egyeztek meg, miért tettek félre annak a teleknek az árából? Hát azért, hogy ő róluk is beszéljen a közösség. Mert ha az előző verseket olvasnánk, akkor azt látjuk itt az igében, hogy valóban volt egy ilyen egység, hogy senki semmi marháját nem mondá magáinak, hanem mindenik köz volt. És volt egy ember, József, aki az apostoloktól Barnabásnak neveztetett el, lévita származása szerint, mivel hogy néki mezelvala eladta a pénzt, elhozta, és az apostoloknak lábainál letette. És mindenki arról beszélt a gyülekezetbe, lehetett akkor a gyülekezet olyan 15-20 ezer tagú már a jeruzsálemi gyülekezetben, és egy ember eladta mindenét, és odaadta az apostoloknak, hogy ők osszák el, ahogy kell, és mindenki erről beszélt. És azt mondta Anániás és Safira, hát miért csak az a másik ember? Hát hadd legyen már rólunk is szó. Nem sokszor kísért az ördög ezzel? A bűnnek talán ez az egyik lényeges mondani való, így lett az ördögből ördög, hogy tulajdonképpen megkívánta azt a dicsőséget, ami Istennek járt. Nem tudta elfoglalni a második vagy a harmadik helyet, nem tudta azt mondani, hogy atyám, legyen meg a te akaratod. És úgy volt Anániással és Safirával. Azt gondolták, hogy ők eladják, adnak valamennyit, és azt mondták, hogy ők is úgy, mint ez a József, ha odaadták mindent, és akkor róluk is legyen egy beszéd. Azt gondolta Safira, hogy akkor, amikor elmegy az imaházba, mert érdekes dolog ez, testvéreim, hogy Safira 3 órai késéssel ment az imaházba. Ebből az igéből kitűnik az is, hogy milyen hosszú volt az első gyülekezetben az istentisztelet. Hogy 3 órai késés tulajdonképpen nem is volt olyan észrevehető. Hogy miért késünk el sokszor a gyülekezetben? Miért késünk el? Mert ki a hibás azért elsősorban, hogy elkésünk a gyülekezetbe, akkor, amikor családdal kellene jönni. Nem mondom, hogy a nőtestvérek mindig az elsők ebben, vagy hogy ők állnak elől ebben a dologban, de itt Anániás és Safira esetében úgy látjuk, hogy Safira mindig ezzel volt, hogy ő késlekedett. Az Úr gyermeke volt, de a közösségben nem sietett. Nem olvasunk gyermekeikről. Nem olvasunk, nem tudom én milyen dolgokról. Eladták a telket, már nem volt, nem tudom milyen munkájuk, de 3 óra késéssel jött el az imaházba. És azt gondolta, hogy akkor 3 órai késéssel milyen dicsőséges bevonulásban lesz része, hogy akkor, amikor bemegy a gyülekezetbe, mindenki utána fog fordulni. Mindenki őtet fogja éjjenezni és tapsolni. Hiú dicsőséget kerestek ezek az emberek. És ez a szívben fogalmazódik meg, hogy vajon elmegyek, értékelni fogják? Megemlítik, dicsérnek, majd kiemelik a nevemet, vagy a családomat. Ez volt ezeknek az embereknek a bűne. Nem tudtak alázatban ott lenni a többiekkel. Testvéreim, amikor ilyen indulatok vannak az embernek a szívében, amikor ilyenek vannak a szívemben, vagy a szívedben, akkor az ördög könnyen elfoglalja a szívemet és az indulataimat. Ne adjunk ennek helyet. Nem véletlenül, hogy Isten igéje az alázatra, a szelítségre, erre int bennünket, hogy mit gondolok én magamról, mit gondolok én a szolgálatról. El tudom-e mondani, hogy én nem vagyok méltó? Mert így mondta az egyik, aki az Úr Jézustól kért valamit. Mi is eljöttünk ide az imaházba, hogy kérjünk az Úrtól dolgokat magunknak. De el tudjuk ezt mondani, hogy én nem vagyok méltó, hogy te meghallgass, hogy cselekedj. El tudom ezt mondani? Ilyen hozzáállásom legyen, vagy pedig vannak bennem olyan vágyak, és elvárnám, elvárások, amelyek nem az Úr szerintiek. Tegyem le ezeket, mert ha nem tudom ezeket letenni, nem tudom ezeknek ellenállni, akkor mindig is problémám lesz, és mindig is gond lesz. Hogy honnan jön ez a hiú dicsőség, meg hogy jönnek? Tulajdonképpen ez egy ilyen lánc reakció, amit látunk itt. A pénz szeretete oda vitte ezeket az embereket a családban, hogy megegyezzenek. Megegyeztek a rosszban, és azért, mert az elismerést, a hiú dicsőséget keresték. De ez honnan táplálkozik? Hát onnan, hogy ezek az emberek mérték magukat másokhoz. Azt mondták, ha mi nem vagyunk olyan, mint a József, az, akit Barnabásnak neveztek el. Ha mi alávalók vagyunk. Ha nekünk is van egy telkünk, és akkor mi is gyülekezeti tagok vagyunk, ha minket nem tudnak elismerni. Az irítség, a versengés felütötte a fejét ezeknek az embereknek az életében. És ezt látjuk pontosan, ahogy Lukács ezt leírja. Amikor ilyen lesz az életemben és a szívemben, amikor nem tudok örülni a testvérnek az előre menetelén. Amikor valaki azt mondta, nem nekem, csak úgy hallottam valakitől, hogy barátaidnak ne beszélj örömeidről, mert akkor irigykedni fognak rád. Akkor én mindjárt azt kérdeztem, hát de akkor azok milyen barátok? Azok nem barátok akkor. Mert a barátok, a közelállók, a testvérek, azok kell, hogy örüljünk az örülőkkel. Mi egy néhányan ma elmentünk sírni a sírókkal, ahogy hallották délelőtt, hogy temetés van, a Szabó Tünde édesapja halt meg, és elmentünk egy néhányan sírni a sírókkal, mert ezt is kell tenni. De az örülőkkel pedig kell örülni. És ha a testvérnek van előrehaladása, ha a testvér fejlődött lelkileg, biblia ismeretben, a hitében, a szolgálatban, akkor ennek örülni kell. Tudok ennek örülni? Vagy azt mondom, á, de megint én maradtam alul. Nekem nem sikerült. Persze, mert nem szeretnek, persze. És akkor mindenféle dologgal támad az ördög, mert ilyenkor az ördögnek nyitok ajtót. És beszélget velem a kígyó, az ős ellenség. Beszélget velem, és a gondolataimba telerakja ezeket a dolgokat. Legyél keserűs szívű. Haragudjál meg, zárkózz magadba. Hagyjad a szolgálatot, hát csinálják mások, mert ha nekik lehet. Ez az irigység volt itt. Anániás és Safirának az életében is annyira megkötözte őket, annyira betöltötte ez, hogy csak azzal voltak elfoglalva, hogy mi vagyunk a senkik itt. Ha mindig, persze mindig azok. Mindig azt dicsérik meg, annak a nevét emlegetik. És ez pusztította őket, ez marta őket, ez emésztette őket. Hát testvéreim, nem ezek a dolgok kell, hogy minket foglalkoztassanak. Kell, hogy örüljünk a testvérek javán, és kell, hogy mi is oda tegyük a vállunkat, hogy az evangélium terjedjen. Mert József és akit Barnabásnak neveztek el, tulajdonképpen ez az ember nagyon, de nagyon sok mindent tett. Nagyon sok mindent tett. Ha elolvasnánk a Cselekedetek könyvében, hogy ez az ember nem csak hogy adakozó ember volt, hogy ez az ember nagyon sok mindent tett. Ez az ember fedezte fel, ha úgy mondhatnánk, Sault, aki megtért a damaszkusi úton. Ő ment el, és ő vitte az antiókiai gyülekezetbe. Ez a Barnabás. Azt mondta, hogy én majd veled leszek. És ő mutatta be a jeruzsálemi gyülekezetbe. Amikor féltek a jeruzsálemiek, hogy nem tudjuk, mert híreket hallottunk mi is. Akkor Barnabás azt mondta, én garantálok érette. És nem nagy szónok, de egy olyan ember, aki sok mindent tett. És testvéreim, erre kell mi törekedjünk. És az irigység, vagy másokhoz hasonlítgassuk magunkat, a versengésnek a lelkülete, ez nem helyes, mert akkor mindig bomlaszt és tönkre tesz. Aztán ott van ez a csalás, amire egyenesen mondja Péter, hogy miért foglalta el a sátán a te szívedet, hogy megcsald a szent lelket, és a mezőnek árából félret így. Csalás. Megcsalta a szent lelket. Hát hogy? Hát az az Istennek szentelt dolog lett volna, vagy ő legalábbis erről beszélt. Hát meg lehet csalni a szent lelket. Hát nem lehet becsapni, nem lehet megcsalni. De ez az ember úgy gondolta. Úgy gondolta ez az ember. Nem fogja megtudni senki. És csaláshoz, és lopáshoz vetemedett. Mert tulajdonképpen, ha az Úrnak ajánljuk, és mi onnan elvesszük, vagy magunknak visszatartjuk, az csalás és lopás, ahogy az előbb beszéltem. És azt mondja itt Isten igéje, hogy elfoglalta a sátán a te szívedet. Az előbbi pénzszerelmével, a megegyezéssel, az irigykedéssel, hogy ajtót nyitogatott. Amikor már ott volt, akkor az ördögnek bejárata volt, és elfoglalta a sátán az ő szívét. Egy néhány résszel azelőtt nem tudjuk, hogy ezek az emberek hogy tértek meg. Valószínű pünkös napján. Szívükben ők is megkeseredtek. És azt mondták, befogadjuk Jézust a szívünkbe. Nem tudjuk pontosan. De hogy ott volt a Szentlélek a szívükbe, az biztos, mert azt mondja Péter, hogy megcsaltad a szent lelket. Volt kapcsolata a jó Istennel. És most, hogy elfoglalja a sátán az ő szívét? Ezt látjuk a Bibliában. Saul is Izrael első királya. Ugye milyen alázatosan indul, ahogy Isten kiválasztja, ahogy Isten felhasználja, és történik valami, azt mondanánk, hogy egy kicsi dolog. Az engedetlenség, és az ellenség elfoglalja a szívét. És már nem a szeretet, már nem ő uralja magát, hanem fog mindenféle fegyvert, a másikat a falhoz akarja szegezni, nem tud félrehúzódni, mert elfoglalta sátán a szívét, és Isten azt mondja, félre kell tenni onnan. Félre kell tenni. És ez történt itt is. Amikor ezek az emberek az adakozással kapcsolatosan így jártak. Testvéreim, van úgy, hogy az embernek van pénze, de nem akar adni. Van úgy, hogy ad, de nem annyit, amennyit tudna adni. Mert magának tart meg dolgokat. És tulajdonképpen mások előtt pedig prezentál, és képmutatóskodik, mert ez a csalás, ez a képmutatásnak a mezében történt, az égisze alatt történt. Tulajdonképpen ezt csinálták a farizeusok és az írástudók, akikre az Úr Jézus mindig azt mondja, hogy képmutató írástudók és farizeusok. Miért? Mert mondtak valamit, hogy ezt így kell, vagy így van, de ők nem csinálták. És ezt tette Anániás és Szafíra. Megcsalták az Istennek a lelkét. Ezek az emberek adakoztak, odaadták az apostolok lábaihoz. Testvéreim, ha valaki nem adja a tizedet, ahogy a Jóisten igéje mondja, az egy csaló. Ha valaki nem adja oda a tizedet az Úr házába, az is csaló. Ha valaki nem úgy csinálja az életében, hogy kellene adakozni, a szívemben örömmel akarok adakozni, az csaló. És ezt nem én mondom ki, mert ez nagyon kemény lenne. Én magamnak is, amikor én ezt így megfogalmaztam, azt mondtam, ez nekem nagyon kemény. De így mondja Isten igéje. Hogy megcsaltad a szent lelket. Miért? Mert a mezőnek árából félretettél. Tehát aki nem ad, aki képmutatóan ad, mert adhatna többet, az az olyan ember egy ilyen bűnbe van benne, és az ilyen ember, úgy mondja Isten igéje, hogy az ilyen ember bomlasztja a közösséget. Persze, hogy nem vagyunk mi adóvizsgálók, meg ilyen bírók, hogy járjunk mindenkinek, hogy mennyi a jövedelmed, megadod-e a tizedet, persze, hogy így van, ez ezért önkéntes adakozást gyakorlunk. Természetesen az, hogy Isten indítja a szívünket, az önkéntes, szíves adakozása, ez biztos. De amikor valaki ezt nem akarja tenni, teszi azért, hogy hát legyen ő is a sorba. Legyen ő is ott a többiekkel, mert hát nem maradjon le. Ez nem jó lelkület. Ez nagyon bomlasztja a közösséget, és testvéreim, vizsgáljon meg bennünket Istennek a lelke, és mondjon nekünk többet, mint ahogy én el tudtam itt mondani ez ige alapján. Mert Isten azt akarja, hogy tiszta, becsületes, adakozó emberek legyünk, és a szívünk legyen rendben Istennel. A szívünk legyen rendben. Hogy ne csaljunk, hanem legyünk egyenesek. És aztán pedig ott van a hazugság, mert úgy látjuk, hogy kicsivel kezdődik, úgymond. Láthatatlan, észrevétlenül jön az ellenség. Hát a pénzszerelme, hát félreteszek, hát kell nekem, mert kell ez, meg kell az. Kicsiben kezdődik. Kicsiben kezdődik. Mint Ákánnál is, amikor azt mondja Ákán, mikor már dicsőséget ad Istennek, mert így van leírva a Józsué könyvében, adj dicsőséget az Istennek, és vald be bűneidet, hogy mit csináltál. És akkor azt mondja Ákán, hát láttam ott a köntösök, meg az arany között, hát láttam valami, ami nekem nagyon tetszett. ezt láttam, megkívántam, elvettem, és elrejtettem. Hát ez titok. És akkor persze úgy jött, mintha semmi nem történt volna, hát nem vettem élen darabot sem, na valahogy ez történt Anániással és Szafirával is. Ha az Ószövetségben Isten népének volt egy ilyen ember Ákán, akkor az Új Szövetségben is sajnos van egy ilyen család, Anániás és Szafira, akik elvettek az Istennek szentelt dolgokból, és elrejtettek, és titkolódtak, és akkor, amikor megkérdezi Péter, ennyiért? Igen, ennyiért. Nézzük meg Szafirát is, megkérdezte, hogy tényleg így van ez? Ennyiért adtátok el a földet? Ő pedig mond, igen, ennyiért. Tehát annyira szemtelenül, büszkén, keményen benne van a bűnbe, és nem akar ebből változni. Lehet gondolta, na most Péter fel fog szólítani, biztos megkérdezi, hogy hű, milyen jó, megköszönni, hogy mennyit adakoztunk, és nem ez történt. És ők hazudtak. Ők hazudtak. Ez a képmutatásnak a lényege, testvéreim, és ne legyünk ilyen emberek. Mert mi úgy egymás előtt tudunk tetszelegni, úgy, ahogy van az ábrázatunk, vagy ahogy felöltözünk, vagy ahogy járunk a Bibliánkkal, vagy ahogy viselkedünk az Úr házában, vagy esetleg még máshol is, hogy lássanak bennünket az emberek. De a Jóisten többet lát. Biztos, hogy belelát a szívbe. Hogy valójában ott van igazi komolyság. Igazi odaadás. Odaszánás. Vagy pedig csak felületes. A szívnek az igazi összetöretése megtörtént. Rájöttem én arra, hogy én Istenhez tartozok, és mindenem, amim van, az az Istené. Hát ha ez nem történik meg, akkor az ördög becsaphat ezekkel a dolgokkal. Ne történjen ez meg senkivel. Befejezésül csak annyit, hogy ez a bűnös életmód, ezek a bűnök miből táplálkoznak lényegében. És Péter a 9. versben ezt nyilvánvalóvá teszi. Miért, hogy megegyeztetek, hogy az Úrnak lelkét megkísértsétek? Innen táplálkozik ez az egész. Bár igaz, úgy olvassuk a Bibliában, hogy ne vigy minket kísértésbe. Isten nem kísért. De nagyon sokszor olvassuk a Bibliában, akár az Ószövetségben, akár az Új Szövetségben, hogy voltak hívő emberek, vagyis legalábbis akik Isten népének mondták magukat, hogy az Istent kísértették. Az Atyát kísértették, a Fiút kísértették, és a Szent Lelket, itt ezt olvastuk, hogy a Szent Lelket megkísértették. Mikor tudjuk megkísérteni a Szent Lelket? Hát ez ott van még világosabb, testvéreim, amikor az Izrael népe kijön Egyiptomból, de Egyiptom nem jött ki belőlük. Ők kint voltak, de nem voltak szabadok. És figyeljük meg, hogy történt. A népnek nem volt vize, innivaló vize. Verseng valazért a nép Mózessel, és mondák, adjatok nékünk vizet, hogy igyunk. És mondta Mózes, miért versengtek én velem? Miért kísértitek az Urat? Testvéreim, mindig kísértem az Urat, az én Istenemet, amikor a testi vágyak kerülnek előtérbe. Talán természetes vágyak, a szomjúság, az éhség, és én mindent megtennék annak érdekében. Amikor nem a lélek az első, pedig Isten, az Úr Jézus azt mondta, hogy keressétek először az Isten országát. De amikor az étel, az ital, a mindennapi gondok, a ruha, a ház, a kocsi, a mindenféle, amikor az lesz az első, és azért imádkozok, és azért gürcölök, és csak azt látom életemnek a célját, hogy az legyen meg, ezek az anyagi dolgok legyenek rendben, és ezért imádkozom, Uram, add meg, mert én kigondoltam, de miért nem kérdezem, lehet nem is kell házat építeni, lehet el kell kötözzek valahova misszió munkába, el kell kötözzek esetleg Nagy Károlyba, mert nincsen gyülekezet. Nem kellene összefogjunk? 2-3 család oda költözzünk? Hú, hát minket ide helyezett Isten. Igen? Megkérdeztem ezt tőle, hogy itt is akar tartani? Nem beszélek a házépítés ellen, vagy a jó dolgok ellen. Adja meg az Úr mindenkinek, nem gond. A gond akkor van, amikor nem beszélem meg Istennel, és azt mond, nekem ez kell. És félreteszek szolgálatot, félreteszek gyülekezeti életet, félreteszek adakozást, félreteszek testvéri kapcsolatokat, félreteszek missziót, mindent félreteszek. Csak azért, hogy azok a dolgok jöjjenek be. Hát valahogy így volt az Izrael népe is. És megmondta Istennek, ugye akkor Isten megmondta Mózesnek, sújtsa pálcával, oda Odaállok te elődbe a sziklára, a Hóreben, te sújts a sziklára, és vízjő ki abból, hogy igyéke nép. És úgy cselekedett Mózes Izrael vénei szeme láttára. Nevezték annak a helynek nevét Masszának és Méribának, Izrael fiainak versengésért, és mert kísértették az Urat mondván, vajon köztünk van-e az Úr, vagy nincsen. Amikor a testi dolgok vannak előtérbe, amikor bizonyos testi, fizikai, anyagi célok nem jönnek be, akkor azt mondta, ha vajon velem volt az Úr? Ha vajon megsegít minket az Úr? Vajon mit akar Isten? Hát ezt kellett volna előbb kérdezni. Talán ez kellene legyen az életünknek a lényeges kérdése, mint Saul, amikor megtért, azt kérdezte, hogy kicsoda vagy Uram, és te mit akarsz, hogy én cselekedjek? Ez a legfontosabb. Hova menjek? Mit mondjak? Hogy éljek? Mit akarsz, hogy cselekedjem? Ez kell legyen. Amikor nem ez van, amikor kérem az Urat, Uram, nekem van valami, amit én kigondoltam, gyere velem. Vajon akar az Úr oda jönni? Hát én se kell oda menjek. És Anániás és Safira úgy gondolta, hogy ezek az anyagi dolgok. Isten majd megbocsát, Isten majd velünk lesz. Ez az Isten kísértés. És minden bűn ebből táplálkozik. Amikor az én dolgaim, amikor az én hiába való életem, amikor az én bűneim, úgymond magyarázom azokat Isten előtt és mások előtt is, és azt mondom, hát de majd megbocsát Isten. Hát már nem volt kegyelem Anániásnak és Safirának. Annyira megkeményedtek a rosszban és a bűnben, hogy már nem volt kegyelem. Mi hogy állunk ezzel, testvéreim? Mi most mit érdemelnénk, ha így vesszük? Mi az igazságos, Isten igazságos cselekedete? Mi kellene legyen velem szembe, vagy velünk szembe? Úgy gondolom, hogy kell kiáltsunk a kegyelem után, kell kiáltsunk Isten után, hogy adjon nekünk kegyelmet. Anániás és Safira rossz példa, elrettentő példa előttünk, hogy mi ne csináljunk ilyet. Ne kövessünk el hamisságot Isten és a népe ellen, mert ez nem jó. Hogy vagyunk ezzel? Isten vizsgáljon meg bennünket. Segítsen meg, hogy a szentség útján járjunk, hogy a jóban tudjunk megegyezni, mint Nehémiásék, hogy megerősítették kezeiket a jóra, és ebben egyeztek meg, hogy imádkozni fogunk, és bőtölni fogunk, és adakozni akarunk, és missziózni akarunk, és mindig az Úr elé hozzuk a kérdéseinket, és az életünk bármilyen döntésében odaállunk Istennek, Uram, te hogy látod? Uram, segíts nekünk, ez a hozzáállás. Hát erre segítsen és bátorítson minket az Úr. Amen.
Jézus Krisztus, a lényeg, részlet, a lelkünk.
fiatalok szolgálatát hallgatjuk meg.
Két igeverset szeretnék felolvasni a Máté evangéliumából, a 7. részéből. Kérjetek, és adatik néktek. Keresetek, és találtok. Zörgesetek, és mennytetik néktek. Mert aki kér, mind kap, és aki keres, talál, és a zörgetőnek pedig megnyitatik. Én sokszor kértem Istentől dolgokat, és sokszor nem kaptam meg. Sokszor nem figyeltem arra, amit kérek, vagy ahogyan kérem. Hát egyet szeretnék elmondani, történetet. Nem olyan rég történt. Nem olyan rég olvastam az újságban, hogy magyar fiatalokat várnak a rendőrségre. És hát megfordult a fejemben, hogy hát miért ne próbálhatnám meg én is. El is mentem jelentkezni. Aztán persze sokan voltunk. És úgy mentem, hogy Uram, hát segíts meg, hogy minden rendben legyen. És úgy igazán nem igazán imádkoztam ezért, hanem csak úgy mentem, hát gondoltam, leérettségiztem, románul tudok, szeretem a sportot, mi lehet a gond, megpróbálom. Aztán amikor odaértünk, többen voltunk így fiatalok, és sorba kellett menni és beszélgetni. És ott volt a rendőrségi orvos is. És aztán, amikor én sorra kerültem, mondtam, hogy szeretnék jelentkezni az akadémiára, és akkor mondják, hogy hát igen, minden rendben van, és akkor az orvos azt mondja nekem, hogy én azt mondom önnek, hogy menjen haza, és még kicsit hízzon. Hát, kicsit úgy megálltam. Mindenre vártam, csak erre nem számítottam, hogy ezt mondják. És akkor kérdem, hogy hát de miért? Hát nálunk azt mondja, hogy 65 kiló a minimum, és én csak 60 vagyok. Hát mondom, ez igen. És akkor úgy kicsit elszomorodtam, hogy miért nem sikerült nekem ez. És aztán hazafele úgy szomorkodva mentem, hogy olyan Isten miért nem engedte ezt, hogy engem felvegyenek ott. És aztán úgy elgondolkoztam, hogy nem is igazán beszéltem meg ezt az Úrral, hanem csak úgy mentem a saját fejem után. Én kívánom mindenkinek azt, hogy valakinek valami tervei vannak, először Istennel beszélje meg, és hittel kérje azt. Amen.
Amen. Köszöntöm a gyülekezetet. Biztos elég régen nem látok engem itt. Az utóbbi hetekben, vagyis pontosabban hónapokban Németországban voltam, és ez az idő alatt egy dolog nagyon foglalkoztatott engemet. Jól emlékszem, virágvasárnap el tudtuk menni a gyülekezetbe, és ott a lelkipásztor mondott egy rövid történetet, amit össze szeretnénk foglalni. Nem én értettem meg, hanem később édesem lefordította. Egy afrikai faluban egy fiatalember ételt vitt az édes, a beteg édesanyjának, és napokon keresztül a dzsungelen ment haza, hogy vigye az ételt, és az egyik vadállat megkergette, felkeltett mászon egy fára, és miközben pár nap után leugrott, rosszul esett, és eltört a lábát, és nem tudott tovább menni. És pár nap után rátaláltak, de már majdnem éhen volt halva, és megkérdezti tőle, hogy de hát itt volt az étel előtted, miért nem etted meg? És azt mondta, hogy az nem nekem van, hanem az édesanyámnak. És a lelkipásztor azt a kérdést tette fel a gyülekezetnek, hogy mi úgy szeretjük Istent, mint ez a fiú az édesanyját. És én elkezdte szomorkodjak, mert rájöttem, hogy Istent nem szeretem annyira sajnos, mint pár embert, vagy és az életemben ez a sorrend egy kicsit felborult az utóbbi időben. És az ima témám nekem az utóbbi hetekben az volt, hogy tudjak ismét olyan közel kerülni Istenhez, hogy ismét az első helyen állan az életemben, és ezért szeretnék továbbra is imádkozni. Amen.
Mindenség, Uram, hallja hangomat, látja gondomat. Ki vagyok én, hogy a hajnal csillam is, minden útamon előttem halad. Nem azért, aki vagyok, de azért, amit tettél. Nem azért, amit teszel, de azért, aki te vagy. Nézd rám, csak elvadó virágszám, csak forma hulló árnyék, csak csepp az óceánban, mint párat visz a szél, mégis felén fordul arcod. Uram, hallod, ha kiáltod, azt mondod nekem, elég van. Ki vagyok én, hogy belátod bűnömet, újból rám emeled szent tekinteted. Vagyok én, hogy a hangot hallhatod, és a vihar csendesül, kívül és felül. Nem azért, aki vagyok, de azért, amit tettél. Nem azért, amit teszek, de azért, aki te vagy. Nézd rám, csak elvadul, csak borba hulló árnyék, csak csepp az óceánban, mint párát visz a szél, mégis felén fordul arcod. Uram, hallod, ha kiáltod, és azt mondod nekem, enyém van.
Mátis Géza, ne tanúskodj hamisan. Létérdek hazudni, ezt mondja sok ember. A hazugságot kell építeni, világnézetté kell tenni. Ha lehet, a tudománnyal is igazolni. Az igazságot, tiszta lelkiismeretet el kell hallgattatni. Nábót ellen két hamis tanú vallott sikerrel. Jézus perébe is a hamis tanúk nyertek. Jézabelek állítják a hamis tanukat, kajafások pénzen vásárolják a hazugságokat, és építik az önérdekű, hamisan fénylő társadalmat. Kitörlődött a szívekből a 9. parancs, a lelkiismeret néma, érzéketlen, béna. De eljön hamar az ítélet rettenetes napja, s az igazbíró az, ki a törvényt adta, ma még újból felcsendül, és aki hallhatja, hallja. Isten parancsolta, ne tanúskodj hamisan. Amen.
Én is nagyon sok szeretettel köszöntöm a testvéreket. Azt kell mondanom, nagyon jó itthon lenni. Mint tudják, a testvérek egyetemista vagyok, és most már magam mögött tudhatom a mostani szessziót. És hát elkezdődött nekem is a nyár, és örömmel mondhatom, hogy nagyon jó itthon lenni, és nagyon szeretek ide járni. Hát én is egy megtapasztalásomat szeretném elmondani, ami 2 hete történt. Akkor legutóbb mentem vissza Kolozsvára. Egy hívő testvérrel utaztam, és hát elkezdtünk beszélgetni, és nagyon komoly dolgokról is szó esett. Ami jó volt, mert már elég rég beszélgettem tőlem idősebb testvérrel is ilyen dolgokról, és amúgy is ilyen dolgokról, lelki dolgokról. Elmondott néhány megtapasztalását az életéből, azt, hogy vezette az Úr a szolgálataiban, és Hogy engem ez nagyon megérintett, mert azt kell mondanom, hogy mostanában felvettem egy olyan vegetál üzemmódot, ami abban nyilvánul meg, hogy vagyok, s nem csinálok úgymond semmit a hívő életemmel. Úgymond, mint megtértem, elkezdtem fejlődni, és valahol megálltam. És utána ő elmondta ezeket a megtapasztalásait a szolgálataiban, s, hogy ő hogy vezet őt az úr. Én is elmondtam néhány dolgot, például azt, hogy én nagyon nem tartom helyesnek azt, hogyha valaki úgy tesz bizonyságot, vagy úgy próbál szolgálni, hogy azt ő nem tudja megélni, hogy azt a közösség, ha van egy közösség, s abban azt nem látják meg ő benne. És esetleg úgy megy szolgálni el egy másik közösségben, hogy ő ezt úgy elmondja. És ő erre azt válaszolta, most nem tudom pontosan idézni, de a lényeg az volt, hogy ha mindig arra várnánk, hogy tökéletesek legyünk, és tényleg tökéletes legyen az életünk, olyan, amit Isten elvár tőlünk, akkor soha nem fogunk benni bizonságot tenni, soha nem fogunk elmenni egy beteghez meglátogatni, sose fogjuk vállalni azt a szolgálatot, ami az Úr ránk bíz, amit ő elvár tőlünk. Ezen nagyon-nagyon sokáig gondolkoztam, és még aznap este egy igevers is jutott eszembe, amit akkor az autóban el is mondtam, és amit már a testvérek is nagyon jól ismernek, mert ez az évi mottunk. Ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággal, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, melyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Hát abban biztos vagyok, hogy nekem is szükségem van arra, hogy Isten építsen engem, és tényleg, hogy úgy tudjak szolgálni, hogy ő ezt elvárja tőlem, és ez szükséges ahhoz, hogy én is oda tegyem magamat, és nem csak mindig arra várjak, hogy Isten mit vár el tőlem, és hogy ő mit képes tenni az életemben, hanem én is tudjam oda tenni magamat. Egy vers is megfogalmazódott benne, amit most el szeretnék mondani. Reményik Sándor, akarom. Akarom. Fontos ne legyek magamnak. A végtelen falban legyek egy tégla, lépcső, mint felhalad valaki más, ekevas, mely mélyen a földbe ás. Ám a kalász nem az ő érdeme. Legyek a szél, mely hordja a magot, de szírmát ki nem bontja virágnak, s az emberek, mikor a mezőn járnak, a virágban hadd gyönyörködjenek. Legyek a kendő, mely könnyet letöröl. Legyek a csend, mely mindig enyhet ad. A kéz legyek, mely váltig simogat, legyek, s ne tudjam, hogy vagyok. Legyek a fáradt pillákon az álom, legyek a délibáb, mely majdnem, s nem kérdi, hogy nézik-e vagy sem, legyek a délibáb orrónaságon. Egy mély sóhajtás fel a magas égig, legyek a drót, mint üzenegy megy végig, cserélje neki, ha elszakadtam. Sok lélek alatt legyek tutaj. Egyszerű, durván összerőt ladik, mert tengerbe visznek mély folyók. Legyek a hegedű, mely végtelenbe sír, míg le nem teszi a művész a vonót. Amen.
Köszönöm, hogy megtaláltad! Egy házas pár elment vásárolni, hogy vegyenek valamit közelgő házassági évfordulók alkalmára. Mindketten szerették az antik tárgyakat, kerámiákat, különösen a teás csészéket. Az egyik kerámia üzletben megláttak egy szép csészét. A férj megkérdezte az eladót.
Meg szabad néznem ezt a csészét, még sosem láttam ennyire szépet.
A boltos a kezébe adta, és miközben csodálta a mesteri alkotást, a csésze legnagyobb meglepetésére megszólalt.
Nem érted? Hogyan lehetek ennyire szép? Tudod, nem voltam mindig teás csésze. Volt idő, mikor vörös voltam, és agyagnak neveztek. Mesterem kiásott, megdolgozott, összelapított, meggyúrt újra és újra, én pedig üvöltöttem a fájdalomtól. Hagyj békén, üvöltöttem. De ő csak mosolygott, és így szólt.
Még nem.
Aztán egy gyorsan forgó korongra helyezett, és én hirtelen csak forogtam, körbe-körbe. Állíts meg! Szédülök! Kiabáltam. De a mester csak ingatta a fejét, és azt mondta.
Még nem.
Aztán betett a kemencébe. Sosem éreztem olyan forróságot. Csodálkoztam, miért akar megégetni? Sikoltoztam. Ki akartam jutni? Láthattam a mester arcát az üvegen át, ahogy a fejét rázza.
Még nem.
Végül az ajtó kinyílt. Kitett a polcra. Ülni kezdtem. Most már jobb, gondoltam. Aztán mindenütt befestett. A festék szaga rettenetes volt. Undorodtam tőle. Hagyd abba, kiáltottam, de csak ingatta a fejét.
Még nem.
Aztán hirtelen újra visszatett a kemencébe, de most kétszer olyan forró volt. Úgy éreztem, megfulladok, könyörögtem, mindent megbántam, sikoltoztam és sírtam. Közben láttam, amint rázza a fejét, és azt mondja.
Még nem vehetlek ki.
Tudtam, nincs többé remény. Végem van. Kész voltam rá, hogy végleg feladjam, mire kinyílt az ajtó. A mester kivett, és újra a polcra tett. Egy órával később elém állított egy tükröt, és azt mondta.
Nézd meg magad!
Amikor a tükörbe néztem, alig tudtam hinni a szememnek. Ez nem én vagyok, ez nem lehetek én. Ez gyönyörű, gyönyörű vagyok.
Szeretném, ha emlékeznél arra. Tudom, fájt, amikor gyúrtalak és gyömöszöltelek, de ha nem teszem, kiszáradsz. Tudom, hogy szédültél a korongon, amikor forgattalak, de ha megállítom a korongot, akkor szétmorzsolodsz. Tudom, hogy elviseltetlenül forró volt a kemencében, és nem értetted, hogy miért teszlek oda, de ha nem teszem, akkor megrepedsz. És amikor befestettelek és bemondtalak mázzal, tudom, hogy rettenetes volt a szag, de ha nem teszem, akkor sohasem lennél elég erős, és nem lenne színes az életed. És ha nem raklak újra vissza a kemencébe, akkor nem lenne hosszú életed, és nem lennél elég erős. Befejeztelek. Olyan vagy, amilyenek elképzeltelek akkor, mielőtt hozzáfogtam volna a munkához.
Így formálja Urunk is az életünket. Néhányan a kemencében vagyunk, üvöltve, sikoltozva, és azt kiáltjuk, engedj ki! Néhányan éppen színesedünk, és ez kellemetlen lehet, majd megőrjít. Vagy néhányan éppen körbeforgunk, és nem tudjuk, hol vagyunk. Csak azt kérdezzük, mi történik velem? Minden olyan zavaros. De ő tudja, hogy mit és miért tesz. Bíz benne.
Olyan jó, hogy ez a csésze nem volt hamisítvány. Ez a csésze igazi volt. Igazi mester kezében, igazi értéknek formálódott. Mikor elolvastam a ma délutáni ígének a mottóját, úgy melbevágott ez a mondat, hogy a gyülekezetben hamisság is létezik. Hamisság a gyülekezetben. Ez a mottunk. És úgy átvillant a fejemben, hogy hát létezik Isten gyülekezetében hamisság. És ahogy olvasom az igét, hát a jeruzsálemi első gyülekezet, amikor a Szentlélek kitöltetett, a legnagyobb tűzben, a legnagyobb erővel munkálkodott a Szentlélek közöttük, és hamisság került a gyülekezetbe. Testvérek, hallottuk, hogy a hamisság sok bűnt maga után von. Most mi a hamisítványok korát éljük. Hamisítják az élelmiszereket, hamisítják a gyógyszereket, mindent hamisítanak. Elmegyünk egy üzletbe bevásárolni, nem tudjuk, hogy igazi-e vagy hamis. Olyan márkajelzéseket tesznek fel bizonyos árukra, hogy azt gondolja az ember, hogy ez biztos igazi, ez biztos eredeti. És mikor kibontja, mikor megnézi, hát a márkajelzés lejön róla, mert csak rá van pecsételve, és falcs az egész. Isten azt akarja ma délután elérni a mi életünkben, hogy ne legyünk hamisítványok, hamis keresztények. Ne legyünk olyanok, akik csak mutatjuk, hogy hívők vagyunk, és közben nem vagyunk azok. Én azt hiszem, hogy mindannyian úgy vagyunk vele, hogy a legjobban az fáj nekünk, mikor megveszünk egy értéket, valamit, és hazavisszük, hogy gyönyörködjünk benne, és kibontjuk, és azt látjuk, hogy hamisítvány. A mennyei atyánknak nagyon fáj az, mikor látja, hogy egy hívő ember csak hamisítvány. A sátán a nagyra vágyás, az önzés, az öndicsőítés által tizedeli a gyülekezeteket. Hallottuk, hogy sokszor emberek kinövik magukat, és többnek akarnak mutatni, mint amennyiek. És ezért tesznek bizonyos dolgokat, akár az adakozásban, akár a szolgálatban, akár más gyülekezeti tevékenységekben akarnak mutatni, hogy én is vagyok olyan, mint az a Barnabás, én is vagyok olyan, mint az a másik, sőt, egy kicsivel több is. Nem tudom, hogyha a Szentlélek megvizsgálna bennünket ma délután, és olyan erővel sújtna ránk, mint akkor, mikor Anániás és Safira volt, hogy hányan maradnának itt a gyülekezetbe, életbe. Nagyon komoly dolog, testvérek. Az Úr őrizzen meg bennünket, hogy a nagyravágyás és az ön dicsőítés hatalmat vegyen rajtunk. Az Úr őrizzen meg bennünket attól, hogy valamit is csak azért tegyünk, hogy lássák. Hogy lássák az emberek. Ami drága édesatyánk, kegyelmes Isten, és nem sújt az ő haragjával most ránk. Még tart a kegyelem idő, még jöhetünk őhozzá bűnbánattal, még meg tudhatunk alászkodni ő előtte. Elmondhatjuk azt, hogy Uram, bocsásd meg, hogyha többet akartam mutatni az emberek előtt, a te előtted, mint amilyen vagyok. Mi nem tudjuk könnyen megállapítani, hogy mi a hamisítvány és mi az igazi. Nem tudjuk egymásban sem megállapítani nagyon sokszor, hogy hamisítvány-e, vagy igazi azt, amit teszek, vagy amit tesz valaki. De Isten szeme lát bennünket. Az ő tekintete olyan, mint a tűzlángja, és látja az életünket. Itt a gyülekezetbe, otthon a családba, a munkahelyen, látja rejtett dolgainkat, rejtett gondolatainkat. Én úgy szeretném, testvérek, hogyha ma délután Isten lelke munkálkodna bennünk, és imádkoznunk azért, hogy tisztítson meg az Úr bennünket minden hamisságtól, minden hamisítványtól. Hadd legyünk igazi keresztények, hadd legyünk igazi krisztusiak, Krisztust követők. Ebben a városban még nagyon sokan vannak, akik nem ismerik az Urat. Ebben a városban nagyon sok olyan ember van, aki várja, sóvárogja, várja Isten fiainak a megjelenését. Várja, hogy rásson bennünket. Nem azt, amit mondunk, hanem azt, amit teszünk. Azt, amit megélünk a mindennapi életben. Sokan vannak, akik lehet, hogy azért nem jöttek még az Úrhoz, mert nem látnak igazi keresztényeket. Sokan vannak olyanok, hogy hamisítványt látnak bennünk. Imádkozzunk azért, hogy az Úr őrizzen meg minket ettől. Imádkozunk azért, hogy ne legyünk nagyra vágyók, nagyra törők. A gőg, a büszkeség, a nagyra vágyás tűnjön el belőlünk. És megalázkodott szívvel tudjunk járni Isten útján. Szeressük egymást, támogassuk egymást, becsüljük egymást. Hadd legyen érték a mi életünk. Hadd legyen olyan érték, mint ez a csésze volt, amit a Mester megformált. Hiszen a mi Mesterünk, a mi drága megváltunk, azért halt meg a Golgotán. Azért jött el, azért vállalta a kínszenvedést, hogy mi nekünk életünk legyen, hogy igazi keresztények legyünk, hogy ne hamisítványok, ne egy olyan tucattár csak, amit megvesz az ember, és aztán kidob, mert nem tudja használni. Ő értéket látott bennünk, akkor, mikor meghalt, érettünk, akkor, mikor mi még a bűneinkben voltunk. Ő értékesnek tart bennünket most is. Alázzuk meg magunkat ő előtte. Jöjjünk ő hozzá, és kérjünk erőt, hogy tudjunk megmaradni hűségesen, igazán ő mellette, mint halálig.
Istenünk, hogy Te vagy az igazi alap, a kőszikla, rád építhetjük az életünket. Uram, hálát adok, hogy formáltál engem, és a Tied lehetek. Köszönöm a gyülekezetet, a Te népedet. Áldjál meg mindnyájunkat, jó Istenünk, akik a Te népedhez tartozunk, hogy szent élettel, tisztasággal tudjunk előtted élni. Mindig arra törekedjünk, Urunk, hogy neked kedvesek legyünk. Kérünk hibáinkért, bűneinkért, gyarlóságainkért, bocsássál meg, Urunk. Nem vagyunk méltók arra, hogy felemeljük tekintetünket rád, Urunk. Mert sokszor vétkeztünk. Talán nem tudja senki, vagy talán tudják, de Urunk, kérünk, hogy könyörülj rajtunk. Vizsgálj meg bennünket, látogass meg bennünket. Hát, hogy Isten félelemmel tudjunk neked élni és szolgálni. Kérünk, Urunk, hogy hadd legyünk mindig őszinték, és soha ne hagyjunk helyet a hazugságnak, a hamisságnak, bármilyen formában is. Tisztítsd meg a Te népedet. Adj még új megtérőket, Uram, közöttünk. Használj fel, Uram, itt a városban, meg a környéken is, hogy még mások is megtérjenek, és gyülekezetek is alakuljanak. Adj erre kegyelmet az Úr Jézus nevében. Amen. Amen.